Ez itt az Élet meg minden. Podcast és blog a világegyetem visel dolgairól és korunk hőseiről, akik segítenek eligazodni a felfordulásban. Gondolatok, életstratégiák és világfolyamatok a mindennapi káoszon túl. Már gimnazistaként is megvolt a véleménye a magyar közállapotokról, amit a népi demokrácia rendőrsége nem nagyon díjazott.
Fizikus leszek, mondta viccesen Cecó Őrnagy annak idején. Ez annyit jelentett, úgy értette, hogy fizikus leszek, hogy fizikai munkát fogok végezni, mutatta a lapáttal, amikor kérdően néztem rá.
Molnár B. Tamás a bal végzetű március 15-e után 10 évvel kaphatott először útlevelet. Ekkor azonnal nyugatra távozott. Így nem Cecó Őrnagynak lett igaza.
Én Nyugat-Berlinben a német zeneművészeti főiskolán diplomáztam.
Nyugat-Berlinben azonban a zene mellett rátalált még egy szenvedély. A főzés és a főzés tudománya. Szó szerint közvetlen közelről tanulmányozta a csúcsgasztronómia újjászületését Nyugat-Európában.
Az egyik rézlábost magamhoz húztam, hogy megnézzem, hogy mi van benne. És akkor abban a pillanatban lépett be a séf, és azt kérdezte tőlem, hogy keszküti fe bütem. Mit csinálsz, mondjuk így, hogy kurva pecér?
Így amikor a 90-es években hazatért Magyarországra, olyan tudást hozott magával, amivel felvértezve elindíthatta a magyar gasztronómiai forradalmat. A vendéglátóipar Cecó Őrnagyai nem rajongtak az elképzelésért. Tehát ez itt az Élet meg minden második adása. Én Tóth Szabolcs Töltön vagyok, ebben az epizódban pedig Molnár B. Tamással beszélgetek egy régi március 15-éről, a magyar gasztroforradalomról és a lázadók mellett elsuhanó állami pénzről. A műsor egyes epizódjaihoz linkeket, jegyzeteket, valamint további információkat is találhattok az Élet meg minden weboldalán, amelynek címe az életmegminden.hu. A podcast epizódjain kívül itt önálló cikkeket, esszéket is olvashattok, tehát még egyszer az oldal címe az életmegminden.hu, természetesen ékezetek nélkül. A podcast megtalálható az iTunes-on is, ahol a korábbi és az új epizódokat is szintén meghallgathatjátok. Ha itt iratkoztok fel a podcastra, kérlek, ne felejtsétek el értékelni, ez nagy segítség abban, hogy mások is ráakadjanak a műsorra.
Például ez a Holdomat, ez egy olyan speciális sütő, amelyik 30 és 120 fok között működik, ott viszont ezt 10 fok pontosan képes tartani a hőmérsékletet, lévén, hogy itt centiméterenként fűtőszálak vannak a sütőben, maghőmérsékletet lehet mérni, kijelzi a maghőmérsékletet.
Molnár B. Tamás, a magyar gasztronómiai forradalom vezéralakjának konyhájában vagyunk, amely csak első ránézésre tűnik normális konyhának, ugyanis tüzetesebben szemügyre véve tele van olyan szerkezetekkel, amelyekről legalábbis én nem tudnám megmondani, hogy mi célt szolgálnak.
Ez egy Thermomix, ez egy tulajdonképpen egy turmix, hát ugye két dolgot tud, egyrészt egy rendkívül erős turmix, másrésztről 35-től 95 fokig, vagy 100 fokig lehet állítani a hőmérsékletet. Itt is, tehát hogy egy olyan emulziók létrehozására hollandi mártástól elkezdve mindent meg tudsz benne csinálni, tehát ennek komoly irodalma van. Mellette van egy Vitamix, ez nem változtatható hőmérsékletű, viszont kb. 3-szor olyan erős, mint az egyébként rendkívül erős Thermomix. Tehát ez egy a tökéletes püré és krémleves és velouté készítésére alkalmas. Ez például az egyik kés, ami ez egy Kramer nevű Amerikában élő damaszkuszi kés készítő, nem szeretem a kifejezést, de mégis gurunak, tehát egy nagyon neves valakinek a kése. Ez a konyha úgy van berendezve, mint egy professzionális konyha, mint egy jó étteremnek a konyhája. Nagyon fontosak ahhoz, hogy az ember kísérletezzen, és jó eredményeket érhessen el.
Nos, ebben a szentélyben, Molnár B. Tamás budai otthonában azzal az emberrel beszélgetek, akit manapság már sokan nemes egyszerűséggel a magyar gasztropápaként emlegetnek. ...2013-ban megjelent rólad egy portré, amelyben a következő bekezdést lehetett olvasni. A forradalom megkérdőjelezhetetlen vezetője egy egykor Berlinbe disszidált nagybőgős, Molnár B. Tamás, akinél jelenleg alig ha van komolyabb szaktudása és nagyobb hatalmú ember a magyar gasztronómiában. Na most egy Berlinbe disszidált nagybőgős miképpen dresszírozhatja az egész magyar szakmát, és utána olvasgattam itt az életednek, és azt találtam, hogy mind a disszidálásnak, mind a nagybőgős zenei karrierednek, és a gasztronómiának egy közös eredője van, ha lehet így mondani, az pedig egy dátum, 1972. március 15. Mi történt ekkor?
Ugye 72. március 15-én egy spontán diák felvonulás volt Budapesten. Ugye ez az első olyan generáció, 1956 utáni generáció is voltunk, aki nagyon kritikusan szemlélte azt a létet, amiben éltünk, azt a képmutatást, azt a Kádár rendszernek az egész végül is hazug mi voltát. Egy természetellenesen fenntartott egyél és ne szólj világában éltünk. Mindenki tudta, én a Toldy Ferenc gimnáziumban jártam.
Hány éves voltál ekkor?
14-18. Igen, hát akkor érettségiztem, az nem az volt utolsó. És ugye a hatalom birtokosai meglepődtek, tehát nagyon kellemetlenül érintette őket, hogy ez a generáció, ez ennyire, hogy mondjam, nem barátian viszonyul a rendszerhez, és az ezt követő megtorlások, tehát ugye hogy működött ez? Megállapították, hogy felmérték, hogy a Toldy Ferenc gimnáziumból vették őrizetbe a legtöbb tüntetőt. Kijöttek a Toldy Ferenc gimnáziumból, érdeklődtek, hogy van, mint van. Kiderült, hogy én vagyok az egyik hangadó a gimnáziumba, befolyásolom az osztálytársaimat.
Ez így volt? Te voltál a felbújtó valóban?
Nem, én voltam. Hát ezzel indokolták később. És akkor rendőrhatósági felügyelet alá.
Sokan valószínűleg, akik 90 után születtek, nem tudják, hogy mi ez a rendőrhatósági felügyelet. Ez mit jelentett akkor?
A rendőrhatósági felügyelet annyit jelentett, hogy egy ilyen korlátozták a polgári szabadságodat, jogaidat, nem hagyhattam el Budapestet, este 8-kor otthon kellett lenni, ezt ellenőrizték, rendőrök jöttek ki, és aláírtak egy cédulát, igen, hogy 8:30-kor vagy este 11-kor otthon találtuk, nem látogathattam éttermeket, italboltokat, eszpresszókat, sport és kulturális rendezvényeket.
Tulajdonképpen egy hatósági szobafogság?
Tulajdonképpen egy hatósági szobafogság, igen, Budapestet nem hagyhattam el. Útlevelet nem kaphattam, pirosat sem.
És honnan jött ez a...
Innen jött a zene, tehát akkor valami olyasmivel félig zenész családból származom, édesanyám zongoratanár volt, én is zongoráztam, gitároztam. Innen jött az az ötlet, hogy valami olyasmit kell csinálni, amihez nem érelnek el. Azt megmondták, hogy ahová én történész szerettem volna lenni, tehát hogy a bölcsészkart azt felejtsem el, fizikus leszek, mondta viccesen Cecó Őrnagy annak idején. Ez annyit jelentett, ő úgy értette, hogy fizikus leszek, hogy fizikai munkát fogok végezni, mutatta a lapáttal, amikor kérdően néztem rá. Hogy
tehát ez volt a népi demokrácia.
Igen, hogy fizikus fizikus leszek, és akkor elkezdtem nagybőgözni. Ugye ez egy olyan hangszer, amit nem 5 éves korban kezdenek el, mint a többi hangszer. Megvolt az alapképzettségem hozzá, és elkezdtem nagybőgözni. És 2 év múlva fölvettek a konzervatóriumba, és aztán a zeneművészeti főiskolára, és akkor kaptam először 10 év után, ezután a REF után kék útlevelet, amivel Nyugat-Európába lehetett utazni, és akkor gyakorlatilag az első nap, amikor megkaptam az útlevelet, akkor elhagytam Magyarországot.
Hova vezetett az utad ekkor? 1983.
szeptember 13. Párizsba készültem, de végül is Nyugat-Berlinben ragadtam, amit egyáltalán nem bánok, mert nagyon-nagyon jó, érdekes és színes város volt. Nagyon szerettem Berlint most is, a világ egyik legvonzóbb városának tartom.
Hogy kell elképzelni a 80-as évek Nyugat-Berlinét?
Ugye még állt a fal először is. Másrésztről ugye Nyugat-Berlinnek volt egy ilyen független státusa, nem volt az NSZK része. A 3 nyugati megszállási övezetből jött létre, az angol-amerikai francia megszállási övezet, és ugyanakkor emellett egy nagyon élénk élet volt, tehát nagyon sokan települtek át, fiatalok, értelmiségiek a Német Szövetségi Köztársaságból, és egy életmód, ez a 68 utáni életmód forradalom és generációs forradalomnak is a szele még érezhető volt, egy nagyon színes kávéházi, kocsma, zenei élet és kulturális élet volt, és ott egy legendás nyugat-berlini Wohngemeinschaftba kerültem, a Genthiner Strasse-n. Ez egy 3 emeletes villa volt, amit 18 szoba volt benne, 18-an.
Ez tulajdonképpen egy kommuna?
Át lehet mondani, ugye a kommuna az szó legszorosabb értelmében egy olyan közösség, ahol minden közös, a szex is, a lányok, a fiúk. Ez Wohngemeinschaft volt, lakóközösség, voltak családok, akik ott laktak, 3 gyerekük, felnőtt gyerek volt, 18 év fölötti gyerek, a főbérlő, kisebb család is volt, mama és lánya. Én mindenki függetlenül élt, dolgozott, megkereste a pénzét, befizette a lakbért, és voltak közös rendezvények, közös étkezések, tehát mégiscsak egy közösség volt. Tehát nem teljesen független albérlőknek a közössége, vagy társasága, hanem egy közösség. Olyan emberek éltek együtt, akiknek volt közük egymáshoz.
És te miképpen éltél ott? Mit csináltál egyáltalán Nyugat-Berlinben? Hát hiszen a kádári Magyarországról megérkeztél a semmibe.
Igen. Igen, tehát végül is fölvettek ott is a főiskolára, felvételiztem. Én Nyugat-Berlinben a Német Zeneművészeti Főiskolán diplomáztam, még azt hiszem 3 szemesztert jártam, ott ezért elég tisztességes ösztöndíjat fizettek, játszottam egy berlini szimfonikus zenekarban, kisegítettem, és végül is nagyon jól értem, tehát ez a semmiféle gondom nem
és volt. Hogy jött a képbe emellé a főzés és a gasztronómia?
Hát a főzés vagy a konyha szenvedély az egy régebbi ügy volt. Ami Nyugat-Berlinben, egyébként ebben a Genthiner Strasse, Genthiner utcai Wohngemeinschaftban egy komoly lökést kapott. Ugye a németek nagyon precízen számolták el a házi munkát, és ugye a takarítás, bevásárlás, főzés, mindenkinek valamit kellett csinálni a közösségért, és én elkezdtem főzni. És aztán egy idő után felmentést kaptam minden egyéb házi munkából, a takarítás, és mondták, hogy nyugodtan főzzek, szerették azt, amit csinálok. Tehát ez egy ilyen nagyon aktív másfél év volt, ami annyit jelentett, hogy 15-20 embernek, vagy akár többnek, mert gyakoriak voltak a vendégségek, egy hetente akár 3-szor is főztem a társaságnak, vagy 4-szer. Emellett jártam főiskolára. Emellett jártam főiskolára, emellett kisegítettem, sőt, még el tudtam járni olyan éttermekbe kisegíteni, ugye én akkor találkoztam először azzal a fogalommal, hogy mit jelent az, hogy Michelin csillagos étterem. És akkor az egyik akkor legmagasabbra értékelt német étterem, a Le Maître volt, a Henri Lévinek az étterme, ahová eljártam, bekerültem, és befogadtak kisegíteni. Hát ott nagyon sokat tanul az ember egy kis, két csillagos étteremben, ahol kicsi a konyha, mindent látsz, az ég egyadt a világon. Ez egy fantasztikus élmény volt.
Na, hogy kell ezt elképzelni? Hogy tudtad, hogy mondjuk ez az étterem, ez fontos, ez jó, és itt lehet tanulni, és megkerested egyszerűen az egyik vacsora utána a konyhafőnököt, hogy már pedig te szeretnél
itt
dolgozni?
Az egyik ebéd után kerestem meg, igen. Az egyik vendég, a lakóközösség, a Mongemeinschaft egyik régi lakója jött vendégségbe, és akkor elmesélte, hogy micsoda élmény volt, hogy ő tegnap előtt volt a Le Maître-be, és hogy ez fantasztikus, és ennél talán csak a Witzigmann nehez fogható Münchenben, és hogy milyen érdekes és milyen jó dolog, hogy Németországban, ahol a gasztronómia és a nagyon nem szeretem a kifejezést, de most használjuk még egyszer kivételesen a fine dining, ugye ez egy angol szász kifejezés a fine dinolásra, hát inkább én azt mondanám, mint a, tehát a nagy konyha vagy a csúcs gasztronómia, hogy ez Németországban milyen jó, hogy ez Németországban is elindult, micsoda változások vannak az alap anyagokkal kapcsolatban, az igényesség, a főzni szeretés és főzni tudás, a németek legalább olyan büszkék voltak a három Michelin csillagukra, Eckart Witzigmann nevéhez fűződik Münchenben, amikor francia nyelvterületen kívül német volt az első, aki három Michelin csillagot kapott. Ez nagyon nagy dolog volt. Így egész ország felfigyelte.
Közbevetőleg kérdezném, mielőtt visszatérnünk akkor erre az étteremre, hogy a német gasztronómiának is szüksége volt erre a megújulásra a 80-as években?
Hogyne. Hát egy nagyon közhelyes konyha volt, csülök, káposztával és gombóccal, és hát ezek amik nem baj, hogyha azok jók, sőt, azok nagyon jók, hogyha jók, de egyfajta sokat és nagyot evés, és az igényesség, a színesség nélkül, és ez nagyon sokat változott. Tehát, hogy míg korábban nem lehetett, ez egy lenézett szakma volt a szakács, akkor a Witzigmann előtti korban, ugye ez egy német kifejezés, a Witzigmann előtti és a Witzigmann utáni kor, és a Witzigmann utáni korban pedig megjelentek a középosztály gyermekei, és sorban álltak a vendéglőbe, hogy ott kisegíthessenek, dolgozhassanak, vagy kiképzést kapjanak.
Tehát ez egy presztízs lett, hogy egy ilyen helyen tanulják a szakmát. Tudnál mondani egy példát arra, hogy egy konkrét megfogható példát, hogy mit jelentett Németországban a konyhának az újragondolása, akár egy ételen keresztül, hogy el tudjuk képzelni, hogy miféle reformok zajlottak itt a 80-as években?
Először is ugye megjelent ez a francia gyökerű és alapú szaktudás ezzel a generációval, az Eckart Witzigmannnal. Másrészt egész másként nyúltak a saját klasszikusaikhoz. A bűvös szakács honlapunkon számos ilyen példa fönt van, tehát hogy hogyan főzött Eckart Witzigmann egy német káposztás ételt, amikor a báránygerincet rózsaszínre sütötte, rajnai rizlingben megpárolta a zöldséget, hozzá alma darabokat karamellizált egy kicsit, egy kis libamájt darabot sütött hozzá. Tehát így nézett ki, és ez egy elegánsan tálalt étel, a legjobb alapanyagokból, a legjobban elkészítve. És ugye ez a feldolgozás, a finomítása a német konyhának, ez egyébként ugye ma is folyik, tehát ez nagyon-nagyon sokat számított. És ez megjelentek a könyvek, és a polgárok elkezdték vásárolni a könyveket, és nézni, és a vasárnapi családi ebédek és a baráti körüknek másként, egyszerűen más felfogásban, és másként kezdtek el főzni.
Tehát, ha összefoglalom, arról van szó, hogy a hagyományokat tiszteletben tartva, klasszikus német alapanyagokból, de egy francia technológiai fegyelemmel készül.
És tudással, igen.
Minden esetre a kitérő után én visszatérnék még egy kicsit Nyugat-Berlinbe, mert érdekel maga az intézmény, tehát megebédeltél ott és közölted, ezek szerint akkor már ez egy bevett intézmény volt, hogy már pedig te itt szeretnél.
Nem, én a két szervisz között bementem, és ugye ismertem azt az intézményt, a stázsolás intézményét, amikor ezek ugye a kezdő szakácsok, vagy akiknek van fogalmuk a dologról, azok gyakorlatilag jövedelem nélkül dolgoznak egy étteremben 20 kosztot kapnak, adott esetben annyi pénzt, igen, kosztot vagy kvártét biztosítanak, de gyakran csak örülhetsz neki, hogy ha kapsz enni. És akkor a két szerviz között bementem, bent vártam a séfre, a konyhafőnökre, és közben ott volt egy francia tűzhely, ami annyit jelent, olyan, mint egy sparhel, tehát a közepén van a láng, és ahogy távolodsz ettől a centrumtól, a központtól, annál kevesebb a hő, annál langyosabb a öntött vaslap, ez egy francia tűzhely volt, egy 6 cm-es vastag öntött vaslappal, és ennek az a lényege, hogy a lábosokat, az edényeket milyen távol rakod ettől a központtól, úgyhogy van úgy, hogy ami nagyon távol van, az csak éppen, hogy pötyög, mindig jön egy oxigén buborék, és lassan sűrűsödik, ez a legjobb egyébként leveseket, mártásokat sűríteni. A központnál pedig akár hirtelen sütsz, pirítasz élénklángon húsokat, hússzeleteket. És ott voltak a beállított lábosok, és én kíváncsi voltam, és az egyik rézlábost magamhoz húztam, hogy megnézzem, hogy mi van benne. És akkor abban a pillanatban lépett be a séf, és azt kérdezte tőlem, hogy keszküti fe büten. Mit csinálsz, mondjuk így, hogy kurva pecér? És nagyon zavarva jöttem, és ugye, hát mert ugye ez pontosan be volt állítva, hogy hol kell legyen.
Hát ez blaszfémia volt arrébb húzni ezt a lábost.
Igen. De lényeg az, nyilván meg voltak szorulva emberrel, hogy azt mondták, hogy na jó, akkor jöjjek be holnap. Látták rajtam az igyekezetet, hogy nagyon akarom csinálni, és hogy némi fogalmam van a dologról, megmutattak egy-két dolgot, ők hogy vágják a hagymát, meg a, nem tudom én, a petrezselymet, meg ilyen alapvető feladatokat csináltam eleinte. És hetente 3-szor mehettem, fizetést nem kaptam, csak kosztot, és akkor, hát én azt hiszem, hogy 9-10 hónapot, de lehet, hogy csak 8-at. Minden esetre több mint fél évet töltöttem el a Le Maître-ben.
Mennyire stresszes hely egy ilyen Michelin csillag?
Nagyon.
Hogy kell elképzelni?
Nagyon. Hát ugye egy elképesztő munka, tehát ez itt nincs 8 óra. Itt a 12, 14, 16 óra sem ritka, hetente 5-ször már szívják a fogukat, hogy csak 4-szer akarsz maradni. Hát ez a mindennek tökéletesen kell sikerülnie, tökéletesen kell működnie, hogyha egy mártás túl sűrösödik, vagy túl híg, vizes, akkor elmegy a csillag, vége a jövedelemnek. De nem csak ez, tehát maga a Heston Blumenthalnak a kifejezésével a tökéletesség nyomában, hát erről van szó. Tehát, hogy állandóan minden nap, hétfőn is, és szerdán is, és csütörtökön is tökéleteset kell nyújtsál. Mindig a legjobb alapanyagokból. Ha nem jó az alapanyag, gyorsan át kell dolgozni az étlapot, mert ez is belefér.
És hogy kell elképzelni, hogy itt különböző munkaállomásoknak megvan a különböző felelőse, tehát hogy kell ezt a csapatot elgondolni.
Igen, hát a chef de partie az a konyhai részlegvezető, tehát hogy vannak előételesek, vannak akik a sültekkel és a mártásokkal foglalkoznak, poissonnier, tehát a hallal, és az éttermi cukrász. Én most csak 3-4-et mondtam, egy nagyobb étteremben ez még jobban föl van osztva. És ugye egy szakács karrier az egy éttermen belül, amikor több ilyen poszton dolgozhatsz, és egyre följebb kerülsz, te leszel végül a helyettes részlegvezető, majd a részlegvezető, és aztán egy ilyen a francia konyhai karrierben jön a sous-chef, tehát amikor a konyha főnököt helyettesíted, és egy jó étteremben a konyha főnöknek nem nagyon kell és szabad a gyakorlati munkában részt venni, neki a fejének szabadnak kell maradnia, tehát aki viszi a vállán, viszi az egészet, az a sous-chef, a helyettes konyhafőnök. Tehát az már egy nagyon nagy dolog, hogyha valaki egy ilyen élvonalbeli étteremben sous-chef chef de partie, tehát részlegvezető, vagy sous-chef helyettes konyhafőnök.
Mondhatjuk akkor azt, hogy a Wicigman utáni Nyugat-Európában a sztárséfeknek a presztízse egy kicsit olyan lett, mint a rockstároké? Tehát olyan sztárok váltak belőle?
Mondhatjuk ezt, vagy élsportolóké, akár művészeké. Tehát igen. Franciaországban ez mindig megvolt.
Tehát akár száz évvel ezelőtt
akár
is.
Akár száz évvel ezelőtt is, igen. A Magyar Nemzetben ez volt egy öt vagy hat részes írásunk, tehát a miért éppen a franciák, tehát ennek történeti, kulturális, földrajzi okai vannak, hogy Franciaországban fejlődött ki először tényleg tudományá és művészetté a szakács szakma.
Visszatérve a 80-as évekre, úgy tudom, hogy ti a feleségeddel, Bitter a Dórával azért egy komoly tanulmány a körúton voltatok éveken keresztül.
Igen, hát ugye ez volt ez az utolsó, ez amikor 12-13 éven keresztül, most is kijárunk néha napján, de 12-13 éven keresztül minden hónapban ott voltunk az Icarusban. Az Icarus étterem az Salzburgban van, ahol egy ilyen konyhai forgószínpad van, ami annyit jelent, hogy minden hónapban a világ egy valamilyen élvonalbeli étterme konyhafőnöke vendég szerepel. Tehát az ő menüjét főz az Icarusban, van mindig egy saját menüjük, és ez a vendégmenü, és a konyhában létrehoztak csináltak egy asztalt, ahová a meghívott vendégeket ugye a konyhába ültetik le, akik követhetik az egész folyamatot. Hát előtte, amikor Münchenben éltünk, akkor a Michelin kalauzzal, vagy a gumióval a hónunk alatt, vagy a táskánkba indultunk el, egy fontos szempont volt, hogy milyen régióba megyünk, ott milyen éttermek vannak, egyszerű éttermek, úgymond hétköznapi éttermek, az egyszerű minőség, és milyen Michelin csillagos éttermek, és hát igen, jártuk Európát és a világot ilyen módon.
Meg tudnád mondani, vagy meg tudnád satszolni, hogy hány ilyen csúcsgasztronómia helyet jártatok végig?
Hú, a mindenit számoltam egyébként valamikor még évekkel ezelőtt, hát több száz, hát 300-400.
Melyik volt mindközül a legkülönösebb?
Hát nehéz kiemelni egyet. Tehát először is mondjuk Tókió lenyűgöző volt számomra. Tehát az a sokassága az egyszerű minőségnek. Az utcán mész, bedobsz 900 jent, vagy 500 jent, bocsánat, egy kasszába, akkor be tudsz menni, és szenzációs giózát kapsz, ilyen derejelszerű sült valamit a piac előtt, 12 rámen főző, egyik jobb, mint a másik. Tehát Tókió volt rendkívül lenyűgöző, és egy Barcelona közeli, abban a faluban, ahol a Ferran Adrián, ahol működött az El Bulli, nem jut eszembe a neve, egy kis tengerparti halvendéglő, a Ráfának a halvendéglője. Ráfa akkor nyitott ki, hogyha jó és megfizethető áru halat nyitott. Mindig az aznapi fogásból készítette a ceruzakagylót, a vörösmárnát, a tintahalat, a sült garnélát, a kagylólevesét. Egyszerűen az egyszerűség és a tökéletesség egyszerre. Én vissza is fogok menni még most idén, és ha nem annyira
volt,
hiányzik.
Nem volt fogás?
Nem volt jó fogás, vagy nem volt, ezért nem nyitott ki.
És ez a kis hely Michelin csillagos étteremé vált?
Nem. Én nem tudom, hogy egyáltalán benn van-e a Michelinben, talán, hogyha ha bent van, akkor valószínűleg Bib Gourmand.
Az mit jelent?
Biburban ez a jó konyha jó áron, tehát az egyszerű jó konyha, mondjuk a házias fine dining, a házias csúcsgasztronómia. Na hát ez volt Ráfa. És Ferran Adria volt egyébként maga, tehát akkor voltunk a Ráfánál, amikor Ferran Adriánál voltunk az El Bulliban. Az mint egy ilyen csoda utazás az ő 23 fogásos, kis fogásokból álló menüje. Hát a Ferran Adria egy korszakos egyéniség a gasztronómia történelmében. Ugye az újításait azt ma is, azt hiszem, hogy lassan már 10 éve, hogy bezárt az El Bulli, az újításait azt a szakma még most is emészti.
Szó szerint is átvitt.
Egyébként olyan volt, mint egy ilyen porosz professzor, tehát 2x6 vaskos kötetben adta ki az életművét minden részletre, kitérően, mikor vegyük ezt az alapanyagot, meddig volt az étlapon, ez májustól július közepéig, mert akkor volt ilyen hal, vagy ilyen zöldség, amelyik az ő minőség igényeinek megfelelt, és hát rengeteg olyan újítása van egyébként itt, ahol az interjú folyik, itt is van néhány doboz, van az úgynevezett textúra képző porai, amik általában ilyen algákból kivonatolt anyagok, amitől egészen külön a meleg zselé, tehát mint egy meleg kocsonyát lehet csinálni, vagy olyan habokat, olyan légiesen könnyű habokat, amik megállnak, tehát a tejszínhabnál 50-szer könnyebbet. Ezt lehetne reggelig sorolni fel.
Tehát majdnem, hogy laboratóriumi kísérleteket folytatott.
Laboratóriumi kísérleteket, nem majdnem, hogy volt egy laboratóriumba, ahol folyt a kísérletezés, egy másik hely, ahol az ételek készültek el az étterme számára, és az étteremben csak már a kész megvalósult objektumot tálalta a vendége.
Tehát Nyugat-Európában 70-es, 80-as években egy gasztronómiai forradalom ment végbe, technológiában és főzéskultúrában mindenképpen. Eközben ugye Magyarországon, ahonnan eljöttél, tovább folyt egy egészen másfajta hagyomány, és te gyakran említesz az interjúid során egy olyan idézelbetéve szakácskönyvet, ami mint egy szimbóluma ennek a korszaknak, annak a korszaknak, ami Magyarországot jellemezte, ez pedig a Venesz. Ez micsoda?
Igen, hát röviden összefoglalva a Venesz egy tankönyv volt, Venesz József tankönyve, egységes vendéglátóipari recepttárnak, vagy nem tudom, minek volt az első meghatározása, ami pontosan magában foglalja, hogy miért baj ez. Mert nem technológiai központú volt, nem azt tanította meg, hogy hogyan süssél meg egy húst tökéletesen, ha azt akarod, hogy teljesen át legyen sütve, ha azt akarod, hogy egy kicsit rózsaszín legyen, médium, vagy azt akarod, hogy félig angolos, tehát még inkább szaftos, rózsaszínebb, de átmelegszik, de ne süljön át a húsnak semmelyik része se túlzottan. Ugye könnyű elképzelni, hogy egy húst beteszel egy serpenyőbe, és azt nem megfelelően kezeled, akkor az egyik része az meg van sülve, túl van sülve, és a belseje pedig nyers. Na, hogy ezt hogyan éred el, hogy a külsején van egy karamellizálódott, pecsenyés ízű, vékony réteg, minél kevesebb rész van egy steakből mondjuk átsülve, és minél egyenletesebb az egész, egyenletesen, amikor felvágod, akkor egyenletesen gyönyörű szép rózsaszín, és nem folyik ki belőle a húslé. Tehát ennek a hőmérsékletnek, az időnek, a pihentetésnek nagyon fontos szerepe van. Na, ezt egy magyar szakácsnak fogalma nem volt. Süsd a húst készre, és milyen receptet, mit magolsz be hozzá. Rosszak voltak az alapkészítmények, rossz volt a barna mártás benne, rossz volt a hollandi mártás, minden ilyen egyszerűsített, ócsított formában jelent meg. Ezt kellett tudni, ha ettől eltértél, megbuktattak. Egyébként a magyar oktatás, a magyar szakképzés most is ilyen. Ezen ilyen gyökeres, radikális változás itt nem történt. Csak adott esetben, 18 év alatt sem, csak ugye megjelentek olyan könyvek, meg ott van az internet, azt mondják például a főzés tudományára, amit mi a Magyar Gasztronómiai Egyesület adtunk ki, ez egy ilyen vaskos, 1000 oldalas, vagy 900 oldalas technológiai kalauzat, ebből aztán alaposan megtanulhatsz főzni, minden technológia lépésről lépésre bemutatva, milyen hibát követsz el, hogy javított ki, ennek a változatai, melyik ételnél használod, hogy használod, ezeket használják az iskolába, ebből tanulunk, fiam, és ebből fogsz vizsgázni, lerakják a két könyvet. Most is.
Ez valami olyan kettőség, ami tényleg, mintha 30 évvel ezelőtt gondoltam volna, hogy jellemzi Magyarországot, hogy más a hivatalos verzió,
igen,
és más,
igen,
a családi,
igen,
verzió.
Így van, ez most is, igen.
Tehát, ha jól értem, a magyar, a káderi Magyarország.
Ez hiányzott, ezért adtuk ki ezt a könyvet. Tehát ez trójai fa nyúlnak gondoltuk, ugye ez a gyaloggalopra utoló fa, trójai falónak
Ahol... Sikerült bedobni a várfalon belül?
Igen, de... igen. Tehát az éj leple alatt kirontunk a nyúlból, és lemészároljuk a franciákat, mondták akkor az angol harcosok a filmben, miközben elfelejtettek. Igen. Be.
Összefoglalva csak két mondatban, tehát ha jól értem, ennek a francia technológiai oktatásnak, vagy szakácsoktatásnak az a lényege, hogy saját is, de nagyon jól az alaptechnológiákat, és utána a te fantáziát szerint főzzél, a magyar...
Ízléssel és fantáziával.
A magyarban pedig leírják a receptet, és csinálják.
És magod be, és volt olyan korszak és időszak, és még ilyen úgymond elit magyar iskolában, hogy ezt szó szerint föl kellett mondani, egy kicsit eltértél tőle, egy névelőt kihagytál, akkor megbuktál.
Nehéz elképzelni, hogy ettől jobb lett a magyar konyha, mint ahogy...
Hát olyan lett, amilyen lett.
Mielőtt folytatnánk az interjút, talán érdemes pár dolgot összefoglalni azoknak, akik nem követték az elmúlt évek történéseit ebben a küzdelemben. Azt talán már az eddigiekből is kiderült, hogy ez a magyar gasztronómiai forradalom, ennek megvívása, hogy úgy mondjam, nem volt piskóta. E küzdelemben kulcs szerepet vitt Molnár B. Tamás és felesége, szerzőtársa Bitter a Dóra, valamint az általuk megalakított Magyar Gasztronómiai Egyesület, amely a változásokhoz szükséges szakmai ismeretek átadását, az ismeretterjesztést és a szakácsképzés megújítását tekintette és tekinti fő feladatának. Ez a forradalom azonban elképzelhetetlen lett volna a szerzőpáros írásai nélkül. Először a Magyar Nemzetben indítottak egy azóta legendássá vált sorozatot, majd saját blogjukon a Bűvös Szakácson folytatták a munkát. A blogon a mai napig kitűnő cikkeket közölnek, ezért érdemes megjegyezni elérhetőségét bűvösszakács.com, tehát még egyszer bűvösszakács.com, természetesen ékezetek nélkül és egybeírva. Az elmúlt 15 évben írt cikkek egyébként könyvsorozatként is megjelennek, ennek első része nemrég látott napvilágot, ebben a korábbi magyar nemzetes cikkek java is megtalálható. A könyv címe Bűvös Szakács. Itt érdemes megemlíteni, hogy szintén nemrégiben jelent meg Tamásik értő gondozásában és átdolgozásával a francia konyha egyik technológiai alapműve, több mint 800 oldalon. A nagyalakú könyv tehát magyarul a Főzés Tudománya címen kapható, a könyvről még lesz szó ebben az interjúban is. A műsorban elhangzott könyvekhez, írásokhoz vagy eseményekhez egyébként az érdeklődők az adáshoz tartozó bejegyzésben találhatnak hasznos linkeket. Ez a bejegyzés természetesen a műsor honlapján lelhető fel, amelynek címe az életmegminden.hu, tehát még egyszer az életmegminden.hu, természetesen ékezetek nélkül és egybeírva. Most pedig folytatjuk az interjút, de előbb visszaforgatom egy kicsit az időkerekét, vagy 18 évvel. Képletesen szólva ugyanis ekkor dördültek el az első lövések ebben a gasztronómiai forradalomban. 2000 novemberének egyik hűvös reggelén arra ébredt az ország, de legalábbis annak magyar nemzetet olvasó része, hogy semmi sem úgy van, mint ahogy azt eddig hittük. Legalábbis, ami a magyar konyhát illeti. Mi ugyanis, és itt velem együtt a többségről beszélek, azt hittük, hogy a magyar konyha méltán világhíres, hogy a magyar gulyásleves, a magyar hortobágyi húsos palacsinta, és a magyar lángos előtt térden csúszik Berlin, Párizs és Róma, New Yorkról nem is beszélve. Mi azt hittük, hogy sztár szakácsaink sorra nyerik a legrangosabb nemzetközi versenyeket, a szakács oszkárokat és a szakács olimpiákat. Erre két nagy újságlepedőn megjelenik a Magyar Nemzetben egy cikk, amely valóságos vádirat és azt állítja, ez az egész szélhámosság. A magyar gasztronómia nemhogy nem világhírű, de egyenesen értékelhetetlen. Ahogy a magyar éttermek között sincs egy sem, amellyel az európai ítészek kezdeni tudnának valamit. Miért született meg ez a cikk 18 éve?
Hát az előbb nagyon jól összefoglaltat helyettem az egész akkori helyzetet. Ez az öncsalatásnak a nagy rendszere volt. Tehát az előbb elmondtad, egy olyan verseny, olyan ételszobrászat elért versenysikerekre hivatkoztak, és a szakma szédítette a döntéshozókat, a sajtót, aki ezt szívesen fogadta, és evett az akkori vezetőknek a kezéből, miközben egy katasztrofális helyzet volt az országban, tehát úgy éttermileg, mint az étkezési kultúrában, és az oktatásban, a szakképzésben. Most sem sok minden változott, a világ közelebb került egymáshoz, kisebbé vált, tehát van internet, lehet tájékozódni, egyre többen olvasnak azért idegen nyelveken, mert ugye a szakirodalom angol, francia, német nyelven áll rendelkezésre, és mi is Magyarországon a Magyar Gasztronómia Egyesületnek az egyik célja az volt, hogy olyan szakkönyveket adjunk ki, amit a magyar szakma eddig magyar nyelven nem olvashatott.
Egy kicsit pejoratív hangsúlyjal említetted ezt az ételszobrászat kifejezést. Mit értsünk ez alatt?
Hát itt olyan versenyekről volt szó, ott nyertek olimpiai, úgymond olimpiai érmet, ilyen, hogy Szakács Olimpia nincsen, vagy Oscar-díj, pontosabban ezt mi adtuk ezt a nevet, hogy Oscar-díjas szakácsaink vannak. Itt arról van szó, hogy melegen gondolt, hidegen kivitelezett ételekről van szó. Magyarul az ételeket nem fogyasztásra készítik, a kész elemeket kiviszik a versenyre, adott esetben fogkrémet kennek a tányérra, mert úgyse kóstolja meg senki, és az nem folyik szét a tányéron, és akkor ezért arany, ezüst és bronzérmeket adnak vendéglátóipari kiállításokon. Mondjuk, hogyha van 60 induló egy kategóriában, abból 20 kap aranyérmet, 20 ezüstérmet, 20 bronzérmet, tehát körülbelül ilyen súlya van az egésznek, aki nem vett részt, nem ért oda, mert fájt a foga, az oklevelet.
Ugye, ha jól emlékszem, a cikkben idéztetek egy-két olyan megállapítást, egy-két olyan étteremkritikát, amelyek arról szóltak, hogy nem nagyon tudják értékelni, még Budapesten sem, a nemzetközi standardoknak megfelelően a magyar éttermeket.
Hát nem volt, igen, ez az ön ajnározás folyt, ugye a szakma legszívesebben most is azt szeretné, hogyha a kézben tudná tartani az étterem értékelést. Ugye működnek olyan független kalauzok, a két legjelentősebb a világon, a Michelin és a Gumio, ahol független, erre alkalmas tesztelők, tehát akiknek van nemzetközi összehasonlítási alapjuk, tesztelik anonim az éttermeket, számlájukat kiegyenlítik, és azt leadnak egy jelentést a úgymond a központnak, ahol értékelik mindkét katalógusnál, mindkét étteremkalauznál 20 pontos rendszerben. Ugye ez a második világháború előtt ez volt a francia iskolai osztályzási rendszer, ez onnan van, és az első bortesztek, és étteremtesztek, és élelmiszertesztek, azok mind ebben a 20 pontos rendszerben születtek. Mindegy, hogy Michelin vagy Gumio, az egyik csillagokat ad, a másik sapkákat, ebben a 20 pontos rendszerben pontoznak. 19-20 pont az a csúcs teljesítmény, a 3 Michelin csillag, avagy 5 sapka, stb.
Mi volt a magyar szakmának a reakciója erre a cikkre?
Hát először is egy heves tiltakozás. Nem szabad bántani a magyar éttermeket, különösen a szezon előtt. Hallott-e már valaki olyas valamiről, hogy Franciaországban kritizálják a francia éttermeket? Hát nagyon, nagyon nem értették. Sőt, az egyik még azt is mondta, hogy hát miért hivatkozik ez a Michelinre, hogy az osztrákok is milyen okosak, hogy a sapkákat adnak a Gumio, nem a Michelinre hivatkoznak, hanem a Gumióra, de most hát a Gumio étterem kalauz, aminek 4 vagy 5 évig a magyarországi főszerkesztője voltam, az a Michelinnek az első számú francia konkurense, tehát mindkettő francia gyökerű, a Michelin is, és a Gumiós.
Nem egy osztrák népi szokásról beszélünk, hogy sapka.
Igen, szakács sapka, tehát ez szakács sapka. Ugye ez azt jelenti, hogy nem nagyon volt fogalmuk arról, hogy miről van szó. Aztán úgy lassan megbékéltek a dologgal, meg a szakmán belül is a reform gondolkodású, a másként gondolkodók, azok lassan megjelentek, fölvették velünk a kapcsolatot. Fonberg Fritzin keresztül, a Pető Balázs, a ma is működő Csalogány 26-nak a konyhafőnöke, Takács Lajos, Mogyorósi Gábor, És aztán ezeken a helyeken már olyan szakácsok képződtek, tanultak, akik viszik tovább a stafétát.
2000 novemberében megjelent cikket említettem a beszélgetés elején, de ugye 2003-tól a Magyar Nemzetben már rendszeres gasztronómiai sorozattal jelentkeztetek, amelynek olyan sikere volt, és itt muszáj elárulnom egy apró titkot, hogy akkoriban én a Hétvégi Magazinnak az egyik szerkesztője voltam, tehát innen is ismerem a Tamásék munkásságát, zárójelbe zárva. De olyan sikere volt, hogy azt mondták, hogy a kávéházakban a Magyar Nemzet Hétvégi Magazinját, ahol ez a sorozat megjelent, csipesszel vették ki a
igen,
baloldali olvasó, hogy elolvashassák
ezt. Igen. Igen, a TikTok Espresso volt a Böszörményi úton, ahol ugye egy nagyon vegyes közönség látogatta, de ugye az volt a helynek a sármja, a bája, hogy ezek a különböző világlátású, eltérő világlátású emberek nagyon jól megvoltak egymással, és egy nagyon színes kávéházi, színes emberek voltak, és egy nagyon érdekes kávéházi élet volt ott, és akkor ezt mesélték, igen, hogy szombatonként ott megérkezett minden újság, és voltak a Népszabadság olvasók is, a Magyar Nemzet olvasók. Persze, akinek volt esze, az mind a kettőt elolvasta, de voltak olyanok, akik igen csipesszel vették ki a Magyar Nemzetből a hétvégi mellékletet.
Egyik hozadéka volt ennek a sorozatnak, hogy 2007-ben megszületett a kulináris karta, amelyet, ha jól értem, akkor ennek a gasztronómiai forradalomnak az alaptézise, egy célkitűzéseit fogalmazta meg. 2007-ben készült veled egy interjú is, több interjú is, de az Index interjújából idéznék egy pár mondatot, ugyanis ennek a kartának az egyik alapvetése az volt, hogy az alapanyagok, egyszerűen nincs olyan alapanyag, amiből normális konyhát lehetne működtetni, a csúcsgasztronómiáról nem is beszélve. Ott ezt nyilatkoztat 2007-ben, nincs rendes zöldségünk, a paradicsom ízetlen, kényszer érlelt szörnyűség, nincs rendes búzánk, csak a nagy termés átlagú ipari, amiből rendes kenyeret sütni nem lehet, csak ezeket az adalékokkal puffasztott, gyors kelesztett szivacs kenyereket. Nincsenek húsok, rettenetes körülmények között hormonokkal növesztett Frankenstein pulykákat, tejmarhákat, gyorsan hízlalt disznót kapni. Valóban nehéz lenne mondani olyan magyar mezőgazdasági terméket, amely világszínvonalú volna, miközben úgy gondoljuk, hogy a magyar mezőgazdaság világszínvonalú. Hát én is azt hittem addig. Igen. Ezek szerint változott valami ebben?
Sok minden változott. Tehát megjelent az a termelői réteg, akár bárányról, akár csirkéről van szó, aki kérlelhetetlenül kompromisszummentesen a minőségre törekszik. Ezért hoztuk létre az Egyesület az aranyszallag tanúsító védjegyet, ahol egy nagyon szigorú, egyébként saját maguk által felállított kritériumrendszernek kell megfelelni, amit rendszeresen ellenőriz akár a NÉBIK, mi is, mint Magyar Gasztronómiai Egyesületet, vagyis teszteljük ezeket folyamatosan, állandóan kiadjuk a vezető konyhafőnököknek, mondjátok el a véleményeteket, mit javasoltok arra, hogy ezt a tanúsító védjegyet megkapják. A tanúsító védjegyet ugye nem magának adja a cég, hanem azt kívülről egy külső kritériumrendszer szerint, tehát egy csirkének, hogy milyen fajta, magyarul ennek valami régi fajtának, ami nem hízásra dresszírozott, mennyi ideig tartod, ezeket 83 napig kell, minimum a szabadtartás, mit jelent, annak is meg kell felelnie, adott esetben a végén hízlalni a szárnyas, vagyis gabonát és tejterméket adni, korlátozni a mozgását. Itt most csak elmondtam nagyjából, hogy mit jelent az, hogy egy csirke aranyszallagos. Ilyen van már Magyarországon.
Több olyan termelő létezik, amely
képes megfelelni. A Beregi csirke, a Keleméri bárány, a Baumgartner, a Renault kereskedőnek a mangalicája, Sejjei Fürnnek fogunk adni hamarosan, mert ugye végig teszteltük és kipróbálták, a konyhafőnökök is sok étterem tartja az étlapján. Tehát ennek van egy körülbelül egy éves átfutás, amíg valaki ezt megkapja, vagy sem. De most ennek van még egy tulajdonsága, hogy ez nem életfogytiglan érvényes, hanem ezt folyamatosan ellenőrizzük. Idén az egyik szárnyastól meg kellett vonnia.
tehát bevezettétek azt a stressz faktort, ami a Michelin csillagos szakáncsok életét is jellemzi, igen, hogy, igen. hogy el lehet bukni. Igen.
Tehát itt olyan, az Egyesület olyan, hogy mondjam, akár közszolgálati állami feladatokat lát el, ugye a tagdíjakból és a támogatóinknak a nagyvonalúságából fakadóan, ami nagyon-nagyon fontos, hogy ez majd egyszer valamikor meggyökeresedjen ez a szemlélet, még jobban megerősödjön, de minden területen megjelent ez.
Említetted, hogy állami feladatot lát el.
Hát ez, az állam
részt vesz ebben?
Ez Franciaországban az állam részt vesz, tehát promotálja a Laban Rouge-t, annak a mintájára vezettük be, vagy próbáljuk meg honosítani Magyarországon ezt a tanúsító védjegyet. Ott az állam promotálja, bemutatja, segít az ellenőrzésben, tehát a független ott is a nébikszerű vizsgálatokat az állam végzi, és nem korumpálja. Ez nagyon fontos dolog. Tehát ez egésznek biztosítja a függetlenségét. Magyarországon rögtön abban a pillanatban valami van, az állam megjelenik, akkor valami lobby érdek, valami önös üzleti érdek jelenik meg. Ha ez van, akkor ezt kell dicsérni.
Tehát az állam nem vesz részt ebben a magyar állam nem vesz részt ebben az aranyszallag minősítési rendszerben.
Született egy megállapodás a Nébih, a Földművelésügyi Minisztérium és az Egyesület között, tehát azzal a céllal, hogy ezt meghonosítsuk Magyarországon, lassan megyünk előre, amennyire ez lehetséges.
Mert nekem az a tapasztalatom, hogy azért az emberek többségben még mindig, hogyha minősítési rendszerről van szó Magyarországon legalábbis a hungarikumokra gondol, a kiváló árok fórumára, nem tudom, hogy létezik-e még ilyesmi.
Kiváló árok fóruma nem létezik már, azt átkeresztelték kiváló magyar élelmiszerre, igen, és azt most átkeresztelték áldomásra. Ezek a magyar ipar tömegtermékeit foglalja össze, ennek így semmi, az íg egyadt a világon semmi értelme nincs.
A cikkeitekben gyakran előfordul, hogy kárhoztatjátok a nagyüzemi mezőgazdaság silánságait, de vajon lehet-e 7 milliárd embert etetni a Földön nem nagyüzemi módon? Egyáltalán itt feszül az ellentét nagyüzemi és nem nagyüzemi között?
Hát ugye egyrésztről valóban ez egy feladat, 7 milliárd embert táplálni. Másrésztről nagyon sok esetben csak a normalitás megőrzéséről van szó. Tehát amikor egy kovászból készült kenyeret, ami ez a lisztet kőmalomban, a búzát kőmalomban őrlik meg, és abból sütnek egy normális kovásszal készülő kenyeret, ez nem tekinthető tulajdonképpen luxusnak. Ezt az emberiségnek meg kell őriznie, mint a saját kultúr örökségét. De ugyanígy van például egy csirkénél. Tehát amíg egy normálisan tartott, normális fajta, tehát értsd, nem egy természetellenes, gyors hízásra, növekedésre kitenyésztett fajtáról van szó, és az természetes életmódot él, akkor nyilvánvalóan egész más íze lesz, természetes, normális csirke ízelet. Tehát sokszor az ilyen esetekre használják azt, hogy ez luxus. Ez nem szabad luxus legyen, tehát ez elérhető kell legyen mindenki számára, ezért hoztuk létre tulajdonképpen az aranyszallagnak a tanúsító védjegyet.
Volt egy nagy témakör ebben a kiáltványban, ebben a 2000-es kiáltványban, az pedig az a cél, hogy a közízlést kellene javítani, mert Magyarországon nincs közönsége ezeknek a...
Jó közönség nélkül nincs előadás semmilyen, se jó, se rossz.
Na most ebben mennyire sikerült előlépni 18 év? Hát itt most már nem 18, ugye 2007,
hát itt 2011. Hát egyértelműen itt is van egy részről egy természetes fejlődés, az emberek utaznak, kíváncsiak, elmennek olyan éttermekbe, amik a világ élvonalbeli éttermeibe. Nagyon sok blog jobb-rosszabb van, sok jó adás, sorozat van, olyan, mint magyarul is hozzáférhető, a különböző csatornákon, és hát mi igyekszünk egyrészt olyan könyveket kiadni, ki is adtunk meglehetősen sokat, amelyik komoly szakmai tartalommal segítik az érdeklődőknek, és ez nagyon fontos, hogy a főzni szerető polgár, vagy az is informálódhasson. Az otthoni főzés az egy nagyon fontos pillére az egész étkezési kultúrának. Hát ezt próbáljuk a Bűvös Szakácson is, hogy úgy a hivatásos számára, mint a főzni szerető polgár számára ilyen iránytű lenni a minőség felé, és segíteni.
Ezt a szándékot mondjuk jól tükrözi ez a Főzés Tudománya című könyvetek. Ez, ha jól tudom, azért ez egy francia klasszikusnak számító szakkönyvnek.
Annak a honosítása, igen.
És itt ez azért nem volt egyszerű feladat ezt lefordítani.
Nem. Ugye akkor van értelme, tehát mindig ezeket honosítani kell. Tehát a honi viszonyok közé, tehát ide megkaptuk a kiadónak az engedélyét, nagyon sok egyrésztről technológiákat, recepteket, ennek a közép-európai gasztro-kulináris világnak a sajátosságait sikerült beépíteni, a savanyítás részbe, a kovászolásba tudtuk mutatni, és a recept részbe pedig a 100 recept közé, fejből nem tudom, de legalább 30 olyan recept van, amit a mai kor fiatal magyar szakácsai dolgoztak fel.
Azt is nyilatkoztad, ez már nem 2007-ben, hanem később, hogy azért ennek a mozgalomnak, ennek a forradalomnak, ugye itt a csúcs gasztronómia elfogadtatása, megteremtése is célja volt méghozzá azért, mert hogy ezek a csúcskonyhák azért fontosak, mert lefelé is sugározzák a minőséget,
erről
a tudást.
Beszéltünk az elején, hogy így van. Tehát akik ezeken a helyeken tanulnak, azok már az igazi jó szakmát tanulják meg, ezek fölnőnek, dolgoznak 5-6-8 évet egy ilyen helyen, és aztán Isten segedelmével megalapítják a saját éttermüket, vagy találnak egy befektetőt, aki azt mondja, hogy én ebbe fantáziát látok, hogy te leszel ennek a konyhafőnöke, és így sokasodik, szaporodik a dolog osztódással, és hát ugye ezt látjuk, ez történik. Tehát lehetne ilyen családfákat rajzolni, hogy kik jöttek a Zonixból, kik a Csalogány 26-ból, kik az Alabárdosdóból, hogyan ágazik el a történet.
Viszont azt is mondtad, és viszonylag, talán egy vagy két éve nyilatkoztad ezt, hogy kevés még az egyszerű, de jó hely, és ez, hogy nagy adósság a magyar gasztronómia forradalomnak. Ez mitől?
Ugye érdekes. Ennek is sok oka van. Egyrésztről az, én mindig a Kádár rendszerre gondolok vissza, tehát amikor a tömegtermékek bősége és sokasága és olcsó ára volt jellemző. És ez még ma is benne van az emberekben, egyrésztről ez, másrésztről az, hogy hát nem a legjobban, mert nem a világ vagy a Európa legjobban kereső emberei vagyunk, magyarok, hogy mondok egy hülye példát, hogy brassói apró pecsenyét csinálsz, de azt olyan mangalicából, olyan krumplival, úgy hirtelen sütött frissen a tálalását, az nem kerülhet annyiba, amit előre megpároltál, megfőzted, a mirelit krumplit berakod a fritőzbe, és aztán összerázod az egészet. Tehát mindennek megvan a maga ára. A töltött káposztának is, vagy a töltött paprikának is, hogyha ezt friss, érett paradicsomból csinálod, magad passzírozod át, mindennek. És nagyon az emberek Magyarországon hozzászoktak ahhoz, ez egy ilyen, két ilyen példát mondanék, a Bazilika környékén működött egy ilyen étterem, aki mindenből ezeket a magyar klasszikusokat, a legjobbat akarták csinálni, legyen az hagymás rostélyos, vagy bableves, és megálltak a magyarok az étlap előtt, kint volt a bejárat előtt, és azt mondták, hát ezek hülyék, babgulyás 2600 forintért, hát szemközt 1300. És ugyanez a piacon is azt lehet, tojás 50 forint, 60 forintért. Hát lehet megveszem 30-ért. Hogy a kettő között mi a különbség, az sajnos úgy tűnik, hogy nem mindenkit érdekel. Amíg ez a szemlélet nem, és sajnos itt pénzről is van szó, tehát egyrésztől a zsebbe kell legyen az a pénz, hogy a 60 forintos tojást és a 2600 forintos brassói apró pecsenyét meg tudja venni, és ne az 1200 vagy 900 forintosat és a 30 forintos rémtojást vegyem.
Ahhoz, hogy ez a szaktudás, ami lefelé tud sugározni, ez Magyarországon is jelen legyen, ugye ezek a versenyek is nagyon fontosak, igen. Például a hagyomány és evolúció. Ez a Magyar Gasztronómia Egyesületnek a szakácsversenye.
Igen, tegnap volt a döntő, a 7. hagyomány és evolúció döntője, amit Huszár Krisztián, a Fáma étteremnek a konyhafőnöke nyert meg. Ő egyébként egy régi motoros a szakmában, és egy sikeres befutott valaki, 5 ponttal nyert, tehát egy minimális különbséggel, és a második helyezett egy 20 éves fiatalember volt a borkonyhából, Csertői Rihárt, és hát ez jelzi ezt a fejlődést és előrelépést, hogy azok, akik ezt elkezdték, az a generáció, a Huszár Krisztián generációja, és ez már egy másik, egy Z generáció, és ezek már innen indulnak.
Tudom, hogy ez önveszélyes lesz legalábbis rám nézve, mert az előbb is sóvárogva hallgattam az étel leírását. Viszont mégis megkérnélek, hogy ha emlékszel fejből, hogy az első helyezett milyen kompozíciót tett le az asztalra.
Igen, egy lecsós harcsának lehet nevezni egyszerűen. Na most mondjuk a lecsó az, tehát mondjuk akkor kezdjük a harcsával. A harcsát, hogy a húsa feszesebb legyen, és a néha megjelenő iszapos ízét elvegyük, egy 6%-os sós, enyhén cukros oldatba kell legyen 20 percig beáztatni, marinálni, ettől feszesebb lesz a húsa, és az illata is tisztább lesz. Ő utána ezt vajban konfitálta, tehát egy 60-70 fokos vajban lassan elkészíteni, amíg üveges nem lesz. Tehát így megvan a sóssága, a feszessége, a tisztasága, megmarad a hús, a halnak a szaftossága, és ehhez csinált egy lecsót, idézőjelben lecsót, ez ott van az éttermében is gyakran, amikor a sült paprikának a leve egy koncentrált alaplé, meghámozott sült paprikák, félig szárított paradicsomok, tehát amikor 80-90 fokon a kicsi sóval és kicsi cukorral annyira csak koncentráljuk, tehát lassan elpárologtatjuk a benne lévő nedvességet és vizet, tehát egy ilyen borzasztó, eszenciális, úgymond lecsós lével adta a harcsát, és a fürjet pedig kicsontozta, és utána egészben sütötte egy ilyen gyönyörű szép aranybarnára, és ehhez egy ilyen keleties, kicsit édeskés, szójaszószos, alapleves, fűszeres lében, és egy fantasztikusan elkészített tarhonyával adta. Tehát
Hát ez igazából olyan, mintha nem csak ételről beszélnél, hanem mintha költészet is lenne egy kicsit, vagy lehet, hogy nagyon. Minden esetre az elmúlt években viszont bejött Magyarországra egy nemzetközi verseny is, a Bocuse d'Or, ami egy kicsit, minthogyha benned, hogy stílusosan fogalmazzak, rosszáízt hagyott, vagy legalábbis elváltak az útjaitok. Ennek mi a története?
Hát ezt lehet mondani, igen, a Magyar Gasztronómia Egyesület a hagyomány és evolúcióval indította el azt a konyha-centrikus, ízt-centrikus versenyt, amire azt mondtuk, ha valaki akar képviselni Magyarországot a Bocuse d'Oron, akkor az a legjobban szereplő képviseleti.
Összetudnád foglalni 2 mondatban, hogy a Bocuse d'Or az mit jelent? Miért fontos verseny ez nemzetközi?
A Bocuse d'Or egy nagy presztízsű, nem feltétlenül hasznos verseny, ez egy magánvállalkozás, tehát ez egy privát vállalkozás, rendkívül sok só elemmel tarkított szakácsverseny, mindig ki van adva 2 alapanyag, mondjuk, hogy ír marha és norvég lazac, ebből készülnek föl, Három garnierungot kellett általában régen készíteni hozzá, és régen mind a kettőt dísztálon tálalni, tehát magyarul egy ilyen élet, idegen, bombasztikus sóelemekkel telített verseny. Másrészről azért igenis tisztességes mártás kell csinálni, és ezeket figyelembe véve mégiscsak valamennyire az íz is szerepet játszik.
Tehát azt mondtátok,
Magyarországon. Igen, ez egy dolog, ez egy hosszú történet, én nagyon röviden szeretnék csak erről beszélni. Az egyesületen belül volt egy vita, részt vegyünk, ne vegyünk részt, úgy döntött az egyesület túlnyomó többsége, hogy erre nincs szüksége, sokkal jobb az, hogy ösztöndíjakat adunk a hagyományos evolúción, és akkor lemondtuk a részvételt, én a Zserbó teraszán mondtam le a francia szervezőkkel, ennek is hosszú története van, ez elkerült a Magyar Gasztronómiai Egyesülettel, ez olyan, mint a gyűrűk urában, hogy van egy ilyen rontó hatása a Bocuse-tornak, és akkor úgy döntöttük, hogy nem, és akkor két nappal később a Bocuse-tor akadémiának az egyik mai vezetője, aki az egyesület tagja volt, az felhívott telefonon, hogy akkor mégiscsak inkább vállaljuk el, mert hogy a Szél Tamás elvállalta a versenyt, hogyha az egyesület mögé áll, akkor ő mégiscsak elindulna. Hát mondom, ez egy nagyon jókor, mondjátok, három nappal ezelőtt volt közgyűlés, két nappal ezelőtt a Zserbó teraszán választottam erre, de hogy higgyem el, hogy ez jó lesz, mert így ezen keresztül el tudjuk érni a közhasznú céljainkat is, ez lesz a légyfogó a politikusoknak.
És akkor most mi lett? Elvállaltátok, nem vállaltátok el? Lett magyar részvétel a Bocuse-doron? Mi történt ezután?
Ebben az időben én nem voltam az elnökség tagja, tájékoztattam az elnökséget, hogy változás van, a korábbi nemmel szavazók, a Bocuse-dor elleneseknek egy része meggondolta magát, azzal érvelnek, hogy ez egy fontos, ez volna a légyfogó valóban a politikusok számára. Az elnökség úgy döntött nagyon gyorsan, amennyiben azok a tagok, akik a közgyűlésen, vagy találkozó, nem tudom, hogy közgyűlés volt-e, vagy rendkívüli találkozó, nemmel szavaztak, Bocuse-dor ellenesek voltak, ha megváltoztatják a véleményüket, akkor elvállaljuk a részvételt a Bocuse-doron, ha nem, akkor nem. És akkor egyenként megkerestem a Bocuse-dor akadémia jelenlegi tagjait, és ugye a többségük azt mondta, hát, hogyha úgy gondolom meg, hogyha ez hasznos, akkor vállaljuk el. És akkor ugye az első szereplés az egy siker volt, először is Magyarország először bekerült a lioni döntőbe, és ott az első 10 között szerepeltünk. Ez abban az időben ez teljesen reális és nagyon szép eredmény volt, erőn felül teljesített az ország. Tehát a légy az valóban megfogódott, de nem a Magyar Gasztronómiai Egyesület közhasznú céljai számára.
Ennek a versenynek a magyarországi rendezése, ez elkerült a Magyar
Gasztronómiai Egyesület? Lehet így mondani, elkerült, ez egy nagyon szép kifejezés, elkerült a Magyar Gasztronómiai.
Tehát megérkezett a politikai támogatás és a pénz is, és elkerült a versenyrendezés. Ugyanakkor egy pár évvel később, 2016-ban volt még egy sajnálatos esemény, hogy hirtelen szakadás történt a szervezetben. A 12 kilépő, vagyis 12 kilépő új szervezetet hozott létre, a Pannon Gasztronómiai Akadémiát, amelynek megalakulása után te azt nyilatkoztad, hogy megindult a tülekedés az állami pénzekért. Mire gondoltál, és tulajdonképpen mennyi pénzről van itt szó?
Hát sokról. Ez a pénz, ez presztízs rendezvények igen nagy vonalú támogatására megy ki. Az ilyen rendezvények médiahatékonynak tűnnek, de magára az étkezési kultúrára nincs érzékelhető hatásuk, úgy párolognak el, mint egy cseppvíz a forró serpenyőből.
Volt olyan kilépő, akiről azt tartják bejáratos a Fidesz legfelsőbb köreibe, aki úgy nyilatkozott a kilépés után, hogy attól még, hogy valaki szuperguru és szakértő, nem biztos, hogy a döntéshozókkal neki kellene tárgyalni.
nem érzed méltánytalannak, hogy amíg nem volt állami pénz ebben a küzdelemben, csak rengeteg munka volt benne, addig jó volt Molnár B. Tamás, a gasztroforradalom vezetőjének. Majd amikor központi pénz is akadt, nem is kevés, már nem volt jó Molnár B. Tamás.
Hát a méltánytalanság naív kifejezés. Egyszerűen arról van szó, hogy a személyiségem és a független szakmai fókuszú és színes tagságú Magyar Gasztronómiai Egyesület nem illett bele a programjukba. Tehát, hogy ez azért érdekes, ez az egész kilépés, hogy hát ott elég jelentős számban kiléptek olyanok is, akik be se léptek az egyesületbe, tehát nem voltak tagjai.
Ez a 2016-os év más eseményeket is hozott a magyar vendéglátásban. A legalábbis különös egybeesésnek tűnik, hogy a vendéglátás más szakmai szervezeteinél is, például a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségeben is ekkoriban történtek váratlan változások a vezetésben, és ekkoriban nyílik meg annak lehetősége is, hogy sosem látott mennyiségű állami pénz elköltését felügyeljék ezek a szervezetek. Valóban véletlen egybeesésről van itt szó?
Először a különös kifejezést használtad, nem tartom különösnek ezt az egybeesést.
Visszatérve erre a 2000-es cikkre, ennek a záró gondolata az volt, és egy osztrák a gasztronómiai sorozatot idéztetek benne, miszerint, és ott megállapították, ugye Ausztria is keresztül ment ezen a gasztronómiai forradalmon a 80-as években, igen, vagy lehet, hogy már korábban.
Korábban.
Hogy a tegnap bolondjai a ma győztesei. Igen. És erre megjegyeztétek, hogy akik a mai Magyarországon ilyesmibe vágják a fejszélyüket, a ma bolondjainak tekinthetők. Majd a cikk végén megjegyzitek, itt egy újabb, tovább gondolása ennek a kijelentésnek, hogy a ma bolondjai a holnap győztesei. A kérdés az, hogy 18 év elteltével ti győztesnek érzitek-e magatokat, vagy még bolondnak?
Mi bolondok vagyunk még, az nem is kétséges, de nagyon sok minden megvalósult abban, vagy elkezdődött, gyökeret vert, amit fontosnak és jónak tartunk. Hát ez egy több generációs történet, ez egy kormányokon és rendszereken átívelő ügy.
Köszönöm szépen.
Köszönöm.
A műsor egyes epizódjaihoz linkeket, jegyzeteket, valamint további információkat is találhattok az Élet meg Minden weboldalán, amelynek címe az életmegminden.hu. A podcast epizódjain kívül itt önálló cikkeket, esszéket is olvashattok. Tehát még egyszer az oldal címe az életmegminden.hu, természetesen ékezetek nélkül. A podcast megtalálható az iTunes-on is, ahol a korábbi és az új epizódokat is szintén meghallgathatjátok. Ha itt iratkoztok fel a podcastra, kérlek, ne felejtsétek el értékelni, ez nagy segítség abban, hogy mások is ráakadjanak a műsorra.